sem az enyhe fuvallatban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút az Economist elemzése szerint. Fegyverek újjáépítés, nyugdíjak fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Mi a következő 4 évben a magyar családokat, vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni, ezért indítjuk el a 3 és 2 gyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3%-os hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is, sorolta Orbán Viktor. November 7-én Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trumppal folytatott tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri majd az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból, Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést a kis moduláris reaktorok a fűtőanyag és fűtőelem tárolás területén. A háttérben nem csak energiapiaci, hanem geopolitikai alkú is készül, az orosz források megtartása és az amerikai partnerség erősítése között próbál egyensúlyozni a magyar kormány, írják a cikkben. Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére. Az amerikai elnök újságírói kérdése válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról, és megjegyezte, hogy döntése még megváltozhat. Ugyanakkor kijelentette, nincs olyan pont, azaz utolsó csepp a pohárban, amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával. Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék, fogalmazott az amerikai elnök, hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán 1 millióba is, hangoztatta Trump, megjegyezze, hogy Ukrajna számára is kemény háború ez. Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyvertesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, jelentette be az energiaügyi miniszter a Fox News-nak adott nyilatkozatában. Chris Wright szerint a tervezett ellenőrzések rendszertesztek, vagy ahogy ő fogalmazott, nem kritikus robbantások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Donald Trump amerikai elnök a CBS televízióban úgy fogalmazott, mindenki tesztel, csak te nem tudsz róla. Közben Oroszország sikeresen tesztelte Burevestnyik nevű nukleáris meghajtású cirkáló rakétáját, amely képes nukleáris robbanófej hordozására. Moszkva állítása szerint a repülő Csernobil néven emlegetett fegyver egyedülálló a világon, és jelenleg nincs olyan védelmi rendszer, ami meg tudja állítani. Állítólag nem sokára eljut arra a szintre, hogy élesben is belehessen vetni. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramot indított SAFE néven, hogy felgyorsítsa a tagállamok újrafegyverkezését és megerősítse a kontinens hadiparát. A kezdeményezés mögött az egyre bizonytalanabb amerikai biztonsági garanciák és a NATO által 2028-ra előírt GDP arányosan 5%-os védelmi kiadási cél áll. A program iránt már 18 ország jelentkezett, köztük Magyarország is, amely akár 16 milliárd 200 millió eurós hitelkeretre számíthat. Ez mai árfolyamon kicsit több mint 6200 milliárd forint. Az első kifizetések 2026 elején indulhatnak, a források jelentős része pedig európai gyártású hadipari beruházásokat finanszíroz majd. Országos ellenőrzést rendeltek el a gírosztárusító éttermekben és büfékben, az utóbbi időben több probléma is felmerült ugyanis. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70%-ánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 büfé működését felfüggesztették. Jön a Kovács Balázsok konferenciája Pécsett, ahol minden előadónak ugyanaz a neve, írta meg a Szeretlek Magyarország portál. Amerikától Ázsiáig Pécsre sereglenek hétvégén a Kovács Balázsok, és 2 nap alatt összesen 20 adnak elő olyan témákról, mint a hipnózis és meseterápia, az egészségügyi ellátás a büntetés végrehajtásban, vagy a játékfejlesztés. Érdekesség, hogy saját területükön mindannyian aktívan publikáló kutatók. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyengen mérsékelt marad. A hőmérséklet keddel hajnalban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a Debreceni Egyetem sportmentor programjával, ezt követően ökölvívással, kerékpárral, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. A német Bundesligában érdekelt Melsungen játékosai konzultációra érkeztek Debrecenbe. Palasics Kristófot hallják.
Felvettük a kapcsolatot az egyetemmel, ami utána nagyon gördülékenyen ment, és nagyon sok dologban segítőkészek voltak, és a felvételit is lépésről lépésre online át tudtuk beszélni. Ugye egy kicsikét nehezebb, mert ugye Németországban élünk mind a ketten, viszont az egyetemtől kapott támogatás és tőlük kapott segítség azért az nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és tényleg az egész folyamat sokkal egyszerűbben ment le. Ugye most 23 éves vagyok, viszont abszolút fontosnak tartom az, hogy az életben meglegyenek a jövőbeni tervek is. Ugye engem azért ez a sport, miután ebbe élek, azért foglalkoztat a működése, az emberekkel való kapcsolat, a kommunikáció, a szervezés, és úgy voltam vele, hogy mivel most van egy ilyen lehetőségem, szeretnék én is egy kicsikét a jövőbe gondolkodni, és hogy majd egyszer, hogyha abba hagyom, akkor majd esetleg valami ilyesmivel foglalkozni, de nyilván ugyanakkor benne van mindig azért egy ilyen sportpályafutásban, hogy ugye sose tudni, hogy meddig lehetünk a pályán, és én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak egy dologgal foglalkozunk, hanem legyen más is, amit szívesen csinál az ember, vagy amit szívesen tanul.
Sipos Adrián a rugalmas segítő támogatást emelte ki.
Megadatott az a nagy lehetőség és ez a segítség, amit innen kaptunk, mind a beiratkozás, mind minden téren. Nagyon segítőkészek voltak itt Debrecenben, és sokkal egyszerűbb így ebből a nagy távolságból elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen tényleg nekünk így, hogy kint játszunk Németországban, nagyon kevés időnk van mindenre, és ez egy nagy segítség számunkra, hogy itt ilyen segítőkészek voltak. Maximálisan megkapjuk tőlük, amit lehet, de mivel a naptárunk az nagyon tele van, sok időt nem tudnak arra adni, hogy ide jöjjünk. Most is igazából most a válogatottól kaptunk egy kis kitérőt, hiszen most per pillanat szerintem edzésen kéne lennünk bemelegíteni, és ott is megértették, hogy ezt is szeretnénk csinálni, és erre is kell egy kis időt szánnunk.
Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánya hangsúlyozta. A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt, ezt jelzi, hogy a karnak évek óta sok sportoló hallgatója van. Őket mind az oktatásban, mind a vizsgáztatás során kiemelten kezelik. Egyedi tanrend és vizsgarend biztosításával. Ez a rugalmasság volt az egyik fő érv amellett, hogy a válogatott kézilabdajátékosok a Debreceni Egyetemet választották. A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez azt jelenti, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti őt az előrehaladásban, adminisztratív és szakmai kérdésekben egyaránt. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője is. Ő küldi el a saját órai jegyzeteit, így a hallgató az e-learning diasorok mellett a teljes tananyaghoz hozzájut. Fenyves Veronika dékánt hallják.
A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt. Nagyon sok sportoló hallgatónk van, és a gazdaságtudományi kar is kiemelten kezeli ezt a területet. A oktatásban, vizsgáztatásban, a tanulmányi vizsgaszabályzatban megfogalmazott lehetőségeket biztosítjuk a hallgatóknak. Egyéni vizsgarendet, egyéni tanrendet kapnak a hallgatók, és így a mindennapi munkájuk a sport mellett zavartalanul tudják folytatni a tanulmányokat. Ugyanazt a szintet kell teljesíteni, mint egy olyan hallgatónak, aki itt van nap, mint nap, csak nekik sokkal rugalmasabb időbeosztásban van erre lehetőségük. Ezeket a hallgatókat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a felvételi ötlet felmerülésétől kezdve a diploma kiadásáig, diploma átvételeig végig segíti, kíséri. Van egy beiskolázási csoportunk, a beiskolázási csoport a felvételi időszakban tud segíteni a lendő felvételizőknek, utána pedig a szakvezető, a mentortanár, a hallgatótársak és a tanulmányi osztály segíti a hallgatóknak az előre menetelét.
Bácsné Bába Éva intézetigazgató a konzultáció kapcsán kiemelte. A tanulmányi követelmények azonosak azzal, amit a jelenléti oktatásban résztvevőktől is elvárnak, ám ehhez a sportolóknak egy sokkal rugalmasabb beosztást biztosítanak. Most őt hallják.
A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez úgy épül fel, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti az előrehaladását úgy adminisztratív kérdésekben, mint szakmai kérdésekben, illetve tartja a kapcsolatot a kollégákkal, tehát ha bárhol időpontot kell egyeztetni, akár erre is alkalmas ez a mentor tanár. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője, hiszen mivel ők testileg nem tartózkodnak az előadásokon és a gyakorlatokon, azokat a kiegészítő feljegyzéseket nem tudják megtenni, mint a hallgatótársaik, és ez a tutor hallgatótárs elküldi neki a saját órai jegyzeteit. Így a teljes anyag birtokába tud jutni a hallgató, nem csak az e-learningből tölti le a diasorokat, hanem az órai jegyzeteket is megkapja.
Bácsné Bába Évát, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar intézetigazgatóját hallották. Közösen edzett a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt ökölvívó az iskola új tornatermében. Most őt hallják.
Elég sok helyre hívnak egyébként, most pont Magyról jöttünk át. Dávid Esz meghívására voltam Magyon is, meg vagyok itt is, és próbálunk gyerekeket toborozni a sportágunkhoz, hogy valóban tényleg megneveljük őket, és egy olyan sportmozgást tanítsunk meg nekik, amit aztán később az életben is tudnak hasznosítani, és nem csak a fizikai részét, hanem a mentális, pszichés részét is ennek a sportágnak, mert azt gondolom, hogy mindazon túl, hogy a kézláb koordinációt összehangolva tudja használni az ember, és ez is azért szükséges az életben, mindazon túl tartást ad az embernek, önbizalmat ad, és egy olyan csomó sok jó tulajdonsággal látja el, amit aztán később az élet más területein is felhasználhat.
A profi világbajnok ökölvívó a napokban járt Nyíregyházán, hogy a Betlen iskola legkisebb növendékeit tanítsa a box alapjaira. A világbajnok már korábban is járt az intézményben, ahová ezúttal is szívesen tért vissza. Közös bemelegítéssel ösztönözte a sportolásra a Betlen iskola legkisebb növendékeit, ahol az alsó tagozatos diákok hatalmas lelkesedéssel tanulták az ökölvívás alapjait. A profi világbajnok boxolót már nem először hívták meg az iskolába, szívesen tért vissza az intézménybe. Erdei Zsolt küldetésének tekinti, hogy népszerűsítse az ökölvívást és a sport szeretetére nevelje a gyerekeket. Most is ezzel a céllal érkezett és tartott bemutatót a tanulóknak. A világbajnok az alapállást, a mozgásformákat tanította meg a gyerekeknek, minden egyes lépést részletesen bemutatott. Elmondása szerint a kisebbek főként másolás útján tanulnak, így nagy segítség számukra egy olyan közös bemelegítés, mint amit együtt csináltak a sportbemutatón. Erdei Zsolt azt is elmondta, Nyíregyháza különleges helyet foglal el a szívében. Ökölvívó karrierjének második versenyét is itt nyerte, mely kellemes emlék számára. Az iskola sportolói mindig szép eredményeket érnek el, melyre büszke az intézmény. Az igazgató külön kiemelte Jászai Csongor jetski Európa bajnokot is, aki jelenleg a Betlen végzős tanulója. Az új tornacsarnokban tartott edzése után a Dávid Esci ökölvívói is bemutatót tartottak. Az intézményben több sportágban is kipróbálhatják magukat a diákok, fogalmazott Gál Otto intézményvezető.
Az iskolának a sporttevékenysége erősen kötődött és kötődik a Dávid Eszcének a tevékenységéhez. Egy sportegyesületnek a megalapításán ábrándoztunk már a 2000-es évek elején, és ezt sikerkoronázta az ilyen erőfeszítéseinket, és ez a Dávid Sportklub megalakult. Ökölvívó szakosztállyal, labdarúgó szakosztállyal, sakk szakosztállyal, és azóta is működik valamilyen szinten. Most az ökölvívóknak az edzései leveleken vannak már, így most kevesebb betlen iskolás diák kapcsolódik be, de vannak azért betlenes ökölvívók, ketten is vannak, akik betlenesként ökölvívó sportágban jeleskednek a Dávid Eszében. A sakkozóink továbbra is kiváló eredményeket érnek el, diákolimpiákon is ott vannak az országos döntőkben, illetve nem a Dávid Eszé kereteiben, hanem a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak a színeiben kosárlabdásaink vannak. A kosárpalánta programot folytatjuk az iskolában, illetve kölyök atlétika a programot is végezzük.
Az előző percekben Gál Ottót, a Nyíregyházi Betlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola igazgatóját hallották. A Debreceni Sportiskola extrém sport szakosztálya csatlakozott az országos élménysport diákoknak elnevezésű programhoz. A Debex Extrém Sportparkban próbálhatják ki a gördeszkázást a gyerekek. Elsőként a Lillatéri Általános Iskola kapcsolódott be a programba. Víg Tamást, a Debex vezetőjét hallják.
Az érmek program az nagyon sokat segít nekünk abban, hogy népszerűsítsük Debrecenbe a gördeszkázást, hiszen a helyi gyerekek lehetőséget kapnak, hogy osztályonként eljöjjenek hozzánk a parkba, szakmai vezetéssel az edzésen kipróbálása a gördeszkázást, és hogyha megtetszik nekik, akkor a hétköznapokban visszatérhetnek hozzánk.
Az extrém sport alapjaival ismerkedhettek meg tehát a gyerekek. A foglalkozásokon megtanulják a stabil állást a gördeszkán, a gurulást és a kanyarodást. A DSI Debrecen extrém sport szakosztálya csatlakozott az országos Éld Plus programhoz, amelynek célja, hogy az óvodások és iskolások élménysportokat próbálhassanak ki. Nem csak Debrecenben, de vármegyei szinten is nagy az érdeklődés a program iránt. Szabó Pétert, a debreceni gördeszkás projekt koordinátorát hallják.
Bármelyik iskolát kerestük fel eddig, nagyon nyitottan álltak a programhoz, és nagyon nagy örömmel fogadták. Egy nagyon jó lehetőségnek tartják azt, hogy el tudják hozni egy iskolai kereteken belül megtartott kifejezetten egy más jellegű sportágra a fiatalokat.
A cél, hogy 2026-ban is folytatódjon a program, és minél több iskola ki tudja használni ezt a lehetőséget. Az elmúlt években nagyot nőtt az extrém park látogatottsága. Ezzel a diákcsoporttal pedig elérte a 12 000-es látogatószámot, ami jól mutatja, hogy nagy igény van az extrém sportokra a városban. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Minden debreceni gyermek megérdemli, hogy rendszeresen sportoljon, és az önkormányzatnak az a feladata, hogy azt az infrastruktúrát rendelkezésre bocsássa, ami alkalmas arra, hogy biztonságos keretek között ezt a lehetőséget megadjuk számukra. Itt a Debrecen egyre többen jönnek és jelentkeznek extrém sportolni, amely óriási eredmény.
Kedves hallgatóink, Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallották. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincbarcika városa az első Color City terepbicikli kerékpáros versenyt általános iskolásoknak. Minden helyi iskola elfogadta a meghívást, így alsós és felsős tanulók versenyeztek a Single Tray kupáért. A szervezők a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek, így a versenyzők a futamok előtt elméleti és gyakorlati oktatást is kaptak. A verseny célja a terepkerékpársport népszerűsítése is volt. Emellett pedig a jövőben profi versenyeknek is otthont adhat majd Kazincbarcika Single Trail pályája. Kovács Lászlót, a város sportreferensét hallják.
Bocsi pálya területén egy úgynevezett Single Trail pálya valósult meg Barcikán. Ezt a Single Trail pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek itt a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolózását biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, csak nagyon jó kerékpárral és biztonsági ellenőrzésnek megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
Kedves hallgatóink, Kovács Lászlót, Kazincbarcika sportreferensét hallották. Ismét megtartotta rangos nemzetközi utánpótlás tornáját a Deac kosárlabda csapata. A Civis kupán ezúttal is patinás együttesek vettek részt. Berényi Sándort, a Deac Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatóját hallják.
Az ötlet igazából a Szent István kupából fakad, ami Magyarország legrangosabb utánpótlás kupája, és azon is hagyományosan részt vesz a magyar válogatott, és ez alapján szerettünk volna valami hasonló nívós és hasonló szisztémában zajló versenyt kialakítani, úgyhogy körülbelül 10 éve már szervezünk, ugye a Covid egy kicsit ezt keresztül húzta annak idején, de igyekszünk minden évben megszervezni ezt. Ami különbség az az, hogy minden évben más korosztálynak szervezzük. Idén U14-nek szerveztünk, ugye tavaly például az U19-es csapatunknak szerveztük, és hát igen komoly előkészületek vannak, tehát gyakorlatilag egy 6-8 hónapos háttérmunka előzi meg mind a csapatok szervezését, mind pedig az előkészületeket. A Partizán Belgrád és az Azapacsúlya, valamint a Privigye csapata úgy gondolom, hogy a magyar válogatottal egy kicsit kiemelkedett ebből a mezőnyből, és ez mind alkatilag, mind technikai tudásban azért látszódott, illetve a Mavs gárdáját is abszolút ide lehet sorolni, hiszen tőlük azért több válogatott játékos a magyar csapatot erősítette, és nem pedig a klubcsapatot. De Az látható, hogy azért szerkezetben például egy Partizán Belgrád kimagaslott, még a magyar válogatottnál is jobb szerkezetű volt, hiába volt sima mérkőzés egyébként a magyar válogatott simán verte a Partizánt, de az látható, hogy a magyar genetika vagy a magyar kiválasztás nem tartott, mint mondjuk a szerb, és azért hosszú távon várható, hogy ez nem fog mindig ilyen könnyen menni, hogy akár egy magyar válogatott a Partizán Belgrádot ilyen simán verje. Úgyhogy abszolút nekünk a kiválasztásra kell fókuszálni, és a sebességre, illetve a csapaton belüli kooperációra kell a hangsúlyt helyezzük, hogy fel tudjuk venni később a várhatóan fizikálisan erősebb és magasabb játékosok ellen. Ez a szervezői brigád, a szervezői bizottság hatalmas melót tett bele, és elsősorban a visszajelzések kapcsán ez az ő érdemük, hogy tényleg a csapatok nagyon jól érezték magukat, nagyon jó mérkőzéseket tudtak játszani, kiváló körülmények között tudtak versenyezni, és csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Tényleg a klubok, mondhatom büszkén, hogy most már szívesen jönnek, de tudják, hogy mi vár rájuk Debrecenben, tudják, hogy az önkéntesek, hogy a háttérmunkások tényleg mindent meg fognak tenni azért, hogy nekik csak a kosárlabdára kelljen koncentrálniuk, és ezt mondhatom a saját csapatunk nevében is, hogy tényleg csak hálával tartozunk a kollégáknak, mert ez tényleg nekünk csak a kosárlabdáról szólt. Szeretnénk jövőre megint akár egy nagyobb korosztálynak megrendezni, hiszen az talán jobban vonza a kosárlabda szerető, de kevésbé értő nézőket. A nagyobb korosztályokban pedig már azért több látványos elem is található, ami közelít a felnőtt kosárlabdához. Úgyhogy valószínűleg jövőre ismét egy szintet feljebb lépünk a korosztály tekintve, de a cél az abszolút az, hogy minél több néző jön, aki nem kapcsolódik valamilyen szinten a csapathoz, a játékosokhoz, és legyen egy olyan közösségi élmény a debreceni sportszeretőknek, ami összefügg a kosárlabda sportággal.
Most pedig az U14-es csapat vezetőedzőjét, Szendrei Józsefet hallják.
Nagyon tudatosan készültünk a tornát megelőző időszakban erre a nemzetközi megmérettetésre. Az ellenfeleket bár nem ismertük annyira, de tudtuk, hogy abszolút magas színvonalú mérkőzésekre készülünk, ahol remélhetőleg nekünk kell felfele alkalmazkodni. Úgy gondolom, hogy a felkészülésünk jól sikerült, és ennek megfelelően tudtunk beleállni ebbe a négy mérkőzésbe, amely tényleg mind a játékosoknak, mind az edzőknek, az egész csapatnak hatalmas tapasztalat volt. A felkészülés során abszolút magunkkal foglalkoztunk. Én amúgy is azt vallom, hogy ebben az U14-es korosztályban nagyon ritkán kell tudatosan ellenfélre készülni. Én abszolút annak a híve vagyok, hogy saját magunkkal kell foglalkoznunk a felkészülés során is, a mérkőzéseken is. Természetesen vannak olyan események, olyan verseny időszakok, amikor egy kicsit többet foglalkozunk az ellenféllel is, de most itt a szezon elején és a Cévis kupára is az volt a célunk, hogy saját magunkat építsük olyan szintre, hogy megálljuk a helyünket ezekkel a rangos ellenfelekkel szemben. Úgy gondolom, hogy elég érdekes volt megélni ezt a négy mérkőzést, ugyanis nekem személy szerint az a benyomásom, hogy a két vereség során jobban játszott a csapat, mint a két győztes meccsnek a nagy részében. Úgy gondolom, hogy az a Pacsuliához, illetve a Prievidzéhez sikerült felfele alkalmazkodni, főleg sebességben, intenzitásban és úgy keménységben, ami nem feltétlenül jött ki az eredmény szempontjából, mert lehet, hogy ez a nagy sebesség és ez a nagy bizonyítási vágy egy kicsit úgy jött ki a srácokon, hogy többet hibáztak, mint amint megszokható volt a mérkőzés, mert 22 büntetőt hagytunk benne, sajnos sok ki nem kényszerített hibánk volt ezeken a meccseken, de mégis úgy érzem, hogy a sebesség és az intenzitás az nagyon jó hatás volt a srácokra, és sokszor voltak olyan szakaszai ezeknek a mérkőzéseknek, amelynek során abszolút jó ellenfelei voltunk ennek a két remek csapatnak, amely szintén tele volt az adott ország korosztályos válogatottjaival, így szerintem a gyerekeknek is ez egy rendkívül jó erőfelmérő volt. A két győztes meccs során szerencsére tudtunk karaktert mutatni olyan szempontból, hogy mind a két meccs szorosan alakult a végére. A székely szelekció ellen érzésem szerint nem játszottunk jól, de megvolt szerencsére az a plusz, akár taktikai fegyelem a végjátékba, akár egyének úgy léptek elő, hogy magunk felé tudtuk a mérleget billenteni, még a MAFC ellen egészen varázslatos végjátékba szaladtunk bele, hiszen mínusz 25-ről sikerült felállni. Ez ismét úgy gondolom, hogy kifizetődött az, hogy mi nem szeretjük elengedni a mérkőzéseket, sokszor nagyobb hátrányban is az utolsó percig küzdünk, és most ez szerencsére nagyon jól jött ki a lépés, a gyerekek pedig ebből szerintem sokat fognak tudni építkezni a továbbiakban. ezért ritkán adatik meg ilyen mérkőzés hangulat, amikor ilyen szituációról szituációra ilyen élményeket tudnak szerezni. Pláne hazai pályán, hála Istennek nagyon sok kilátogató volt, akár az akademisták, akár a szülők, barátok. Nagyon jó hangulatban tudtunk játszani, tényleg éreztük a hazai pálya minden előnyét, és tényleg úgy gondolom, hogy egyenként is és csapatként is ez nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy egy szinte tényleg ilyen hősies feltámadást tudtak véghez vinni. És természetesen edzői szemmel nézve is mindig egy ilyen szoros végjátékot lemenedzselni, ez mindig egy kihívás és nagyon értékes tapasztalat, és örülök, hogy ilyen élményben volt részünk csapatszinten.
Szendrei Józsefet, a Deac Kosárlabda Akadémia U14-es csapatának vezetőedzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Hazánkban minden évben több mint 2000 nő hal meg rosszindulatú emlődaganat következtében, pedig a korai felismerés életeket menthet. Magyarországon ma évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak, és az 5 éves túlélés korai stádiumban akár 99% is lehet. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sajnos kevesen járnak szűrővizsgálatokra, éppen ezért itt a daganat áttétes formában terjedhet, aminek már jóval kevesebb a túlélési aránya. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelyről Miskolcon is számos rendezvényen emlékeztek meg. Az emlőrák elleni védekezés fontosságáról Bűri László, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház klinikai onkológiai és sugárterápiás centrum vezetője adott tájékoztatást.
Ez a rosszindulatú daganatok egyik válfaja, sajnos a nők között a leggyakoribb rosszindulatú daganat. Magyarországon 2000-en, sőt egy kicsit többen, mint 2000-en halnak meg ebben a betegségben, illetve évente körülbelül 8000-8500 új esetet regisztrálunk. Ezért jelentős szerepe, nagyon fontos ez a daganatos betegség, mert az összes halálok a férfiakra, nőkre kivetítve halálok tekintetében a harmadik helyen szerepel, és a nőknél pedig valóban a legelső helyet foglalja el. A megelőzésnél is nagyon fontos azt megállapítanunk, hogy a primér prevenció az azt jelenti, hogy olyan életkörülményeket, olyan szokásokat kell kialakítani, illetve olyan káros szokásokat elkerülni, amik az emlődaganathoz vezetnek. Ilyen például, ami rajtunk múlik, illetve ami nem múlik rajtunk, a környezetszennyezéssel sok mindent nem tudunk tenni, azonban élvezeti cikkeknek a kerülése, dohányzás, alkohol, a testmozgás, rengeteg testmozgás, ezt meg tudjuk csinálni, illetve vannak, amiken nem tudunk változtatni, tehát nagyon nagy valószínűséggel szerepet játszik az emlődaganat kialakulásában a kitolt menstruációs élettartam. Tehát értem ez alatt azt, hogy a korai menstruációt kezdett 12 év előtt, illetve a késői befejeződő menstruáció 55 éves kor fölött. Szerepet játszik még tudomásunk szerint a késői első terhesség, 30 év fölötti első terhesség, ami a mai korunkban sajnos nagyon gyakorivá vált, egy elfogadott társadalmi helyzet. Ugyancsak rizikótényezőként értékeljük azt, hogy ha valaki nem teljes értékűen szoptatja gyermekét, tehát vagy nem szoptatja, vagy szoptatási időszak nincs, vagy rövid idő alatt. Tehát nagyjából ezek azok, amiken tudunk változtatni, illetve amin nem tudunk változtatni, és aztán ugye számos olyan tényező is van a háttérben, amiket már körül is tudtunk írni pontosan. Itt értem itt a családi és genetikai tényezőket. Ugye azt nagyon fontos leszögeznünk, hogy az a daganat jó, amelyik nincs. Ez a megelőzés, amiről már beszéltünk. De ha már egyszer kialakult a daganat, akkor ugye az a célunk, hogy minél korábbi stádiumba kerüljön komplex ellátásra a megbetegedés. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy szűrővizsgálatok során fedezzük föl olyan stádiumban, amit korai stádiumnak hívunk. Ez azért jelentős, mert a korai stádiumú, korán felfedezett emlődaganatoknak a gyógyulási rátája az 90% fölötti. Tehát 100 korai emlődaganatos betegből 90-95 teljesen meggyógyul. Azok, akik később kerülnek felfedezésre, tehát tapintással, észlelhető daganattal, ezek az előre haladottak, ezek már 70% környékén. Az áttétes daganatok, amik sajnos megyénkben elég nagy számban fordulnak elő, itt 20-30% az 5 éves túlélése, teljes gyógyulás. A szűrővizsgálat azt jelenti, hogy, mint ahogy mondtam, hogy a női nem, mint rizikótényező, meghatározunk egy rizikócsoportot. Ez a rizikócsoport világszerte a 50 és 69 év közöttiek, Magyarországon ez 45 és 65 év közötti nők. És csak az számít, hogy nők, és ezeket a nőket behívjuk. Behívják szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálat az 2 évente történik, és egy rutin mammográfiából áll. Most a mammográfiáról sok tévhit terjed el. A sugárterhelés, amit emlegetnek, meg hogy attól is alakul ki daganat, ez tévhit, ez teljesen tévhit. Ezt azt szokták mondani a kongresszusokon, hogy egy Budapest-New York repülőúton jóval nagyobb sugárdózist kap az ember, mint egy mammográfiánál. Fájdalmasnak szokták mondani, ugye akikkel én nagyon sok hölgyel beszélgettem, akik mammográfián voltak, tehát 10000-es számba ismerek olyat, tehát olyan, aki azt mondta volna, hogy nem elviselhető, hogy annyira fáj, hogy nem bírja ki, azt akkor nem találkoztam egyel, kettővel. Kétségtelen, ha az emlődaganat már olyan stádiumban van, hogy gyulladt, duzzadt, nagyon fájdalmas, akkor ugye a vizsgálók megfelelő empátiával nem fogják olyan erősen összenyomni, de valóban az a lényeg a vizsgálatnak, hogy az emlőt homogénen el kell teríteni két vizsgálólap között, és azon egy nagyon-nagyon kis dózisú sugár kezelést átengedve kell diagnosztizálni a daganatokat.
Gyöngyös polgármestere értékelte az elmúlt 12 hónap eredményeit. A városvezető szerint az önkormányzat egyik legfontosabb feladata az volt, hogy stabilizálja Gyöngyös költségvetését és pénzügyi helyzetét. A cél a felelős gazdálkodás és a kiszámítható működés megteremtése volt, amit a városvezetés szerint sikerült elérni az elmúlt évben. Szókovács Péter polgármestert Fekete Gábor kérdezte.
A székfoglaló és az eskütétel óta egy év telt el. Akkor átvett egy városvezetést egy új testülettel. Ebben a részben volt rögtön egy költségvetési áttekintés, volt rögtön egy helyzetelemzés, volt rögtön egy értékelés. Akkor most arra kérem, hogy mondja el, hogy hogyan látja Gyöngyösnek ezt az elmúlt egy évét ebből az aspektusból.
Igen, ugye 2024 októbere és 2025 októbere között valóban 12 hónap telt el. Az átadás-átvétel folyamata az egy jogilag leszabályozott közigazgatási eljárás. Ezt lehet jól csinálni, lehet a szabályoknak megfelelően csinálni, azonban egy átadás-átvétel egy ilyen szintű városnál azt gondolom, hogy sokkal több kell, hogy legyen. Az átadás-átvétele jogilag lezajlott, azonban azt láttuk, hogy ahhoz, hogy jobban ismerjük, átlássuk a folyamatokat, egy olyan átvilágítással kell kezdenünk, ami valós képet ad mind a hivatal, mind az önkormányzati cégek, mind akár a jogi és a pénzügyi helyzetről is. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk, hogy honnan indultunk, így tudjuk megtervezni azt, hogy hová is szeretnénk érkezni, milyen szakaszokat kell magunk előtt megtervezni.
Ugye a költségvetési hiánnyal is szembesültek, és egyébként is ugye a befizetések és az egyebek azért ez rögtön okozott egy ilyen felszíni helyzetelemzést. Ennek akkor most hogy áll a szénája?
Hát nem egyszerű megfogalmazni ezt egy város tekintetében, de talán úgy a leginkább látványos, mint egy családi olyan jellegű kasszát látni, és talán így tudja legjobban elképzelni a lakos. December utolsó napjaiban, amikor kértem a napi pénzügyi jelentést, akkor azt láttuk, hogy Gyöngyösváros folyószámláján 28 millió forint van. Ez egy város tekintetében ez egy hihetetlenül alacsony összeg. Nagyon-nagyon nagy volt a kintlévőségünk. Számos szolgáltató fele volt 30 napnál régebbi lejárt számlánk. Tehát az egyensúlyi helyzetet abszolút erről a pozícióról kellett kezdeni. Ezért tartottuk nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy az idei évben nagyon-nagyon szigorú költségvetési elvek mentén építsük fel, és szerezzük vissza azt az egyensúlyt, azt a fajta biztos pontot, ami egy város költségvetésének szempontjából elengedhetetlen. Itt mindenféleképpen el kell mondanom, és köszönetet kell mondani a lakosságnak, hogy ebben ők is partnerek voltak. Azt gondolom, hogy köszönetet lehet mondani a képviselő testületnek is, mert bár voltak viták, de azt ők is látták, és tűpontosan látták, hogy ezekből a számokból mindenféleképpen azt kell tudnunk elérni, hogy a 2026-os évet egy egyensúlyi állapotban kezdje meg a város.
Múzeumok felsőfokon címmel rendeztek kétnapos múzeumandragógiai konferenciát Sárospatakon. A nemzetközi kitekintésű találkozónak először adott helyet a zempléni kisváros. A találkozót immár 11. alkalommal rendezi meg a Pulszki Társaság, ahol főként a múzeumi foglalkozások jó gyakorlatai kerültek terítékre. Dr. Tóth Arnold ügyvezetőelnököt hallják.
12 évvel ezelőtt ez innen indult Sátoraljaújhelyből ez az egész kezdeményezés. Sárospatak azért nagyon jó helyszín, mert itt kéz a kézben jár a felsőoktatás és a múzeumügy, és ennek egy megtestesítő intézménye a Hittudományi Főiskola, ahol a református gyűjtemények és a felsőoktatás nagyon szoros kapcsolatban voltak történetileg is egymással, és vannak jelenleg is. Ezen kívül a Tokaj-hegyalja Egyetem, mint egy fejlődő, dinamikus, új felsőoktatási képzési helyszín, nagyon sok szempontból kapcsolódik a múzeumi világhoz, például a kulturális örökséggel kapcsolatos képzései révén. A múzeumok az élethosszig tanuló tanulásnak a helyszínei, olyan nonformális és informális csatornái a tanulásnak, amit minden korosztály használ. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt beszélhettünk arról, hogy egyfajta múzeumpedagógiai fordulat volt a magyar múzeumi világban, de ezután nem sokkal kiderült, hogy nem csak pedagógiáról, gyermekekről beszélünk, hanem teljes társadalomról, minden generációról. Így aztán természetes, hogy a múzeumandragógia magában foglalja a múzeumi ismeretátadás, tudásátadásnak nagyon sokféle területét. A mostani konferencián kifejezetten a felsőoktatásra fókuszál két okból. Egyrészt nagyon fontos a múzeumi szakma, minden szakma számára az utánpótlás nevelés. És azt szeretnénk, hogy azok a felsőoktatási műhelyek, tanszékek, intézmények, képzések, ahonnan a leendő múzeumi szakemberek, múzeumandragógusok, pedagógusok, rendezvényszervező kollégák kikerülnek, ők már kezdettől fogva szoros kapcsolatban legyenek ezzel a múzeumi világgal, és már a képzésbe be tudják vinni a gyakorlati szempontokat. Ez nagyon fontos, hogy ha kikerül az egyetemről valaki egy friss diplomával, akkor mennyire tud azonnal bekapcsolódni egy múzeum életébe. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább, és ennek a hátterében az van, hogy az egyetemek nagyon szoros kapcsolatban vannak ma már a múzeumokkal. És a másik, amiért ez nagyon fontos, maga az egyetemista korosztály a múzeumok számára egy nagyon fontos célközönség. Hiszen ez az az életkor, a 18-20-22 éves korai, 20-30 éves fiatal felnőtt korosztály, amikor tulajdonképpen eldől, hogy valaki egy értelmiségi, kultúrafogyasztó attitűddel éli az egész életét, és majd aztán így neveli a családját, és így vesz részt a társadalomban. Tehát nagyon fontos érzékenyíteni őket, bevonni a múzeumba, és a konferencián erre látunk nagyon sok jó példát az előadóktól. Úgy válogatták össze a szervezők az előadásokat, hogy
minél szélesebb körben találkozzunk jó gyakorlatokkal, hogy hol, milyen módon tudták bevonzani az egyetemista korosztályt, milyen programokkal tudták megszólítani a különböző felnőtt korosztályokat. Erre Ausztriából is láttunk egy példát, a Gráci Johanneum és a Gráci Múzeumok együttműködésére. Tehát egy nagyon széles látképet kapunk tulajdonképpen a két nap alatt ennek a témának a sok-sokféle megnyilvánulásából.
Gyöngyösön minden hónap első kedjén fogadó órát tart a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. A kezdeményezés célja, hogy a lakosok közvetlenül is jelezhessék észrevételeiket, problémáikat, vagy éppen javaslataikat a város közbiztonságával kapcsolatban. Hogy miért tartották fontosnak ennek bevezetését, és milyen témákkal kereshetik az érdeklődők a polgárőröket, Tóth Ildikó elnökségi tagot Fekete Gábor kérdezte.
Minden hónap első kedjén lesz majd ez a fogadóra. Életre hívta valami. Mi volt az, ami életre hívta, hogy legyen egy ilyen fogadóra, egyáltalán egy ilyen kezdeményezés?
Gyakorlatilag ez egy folyamatban lévő sorozat, úgymond, mivel telefonon elérhetőek vagyunk, e-mailben, megkeresnek bennünket a városlakók, azaz ugye Durándát tudjuk, a Gyöngyös északi városrészében lévő szegregátum, amiben jelen van mindennapos probléma a drog, a lopások, a betörések, a rablások. Ezek kapcsán ugye a városlakók, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, a rendészettel, a rendőrséggel, ezért próbáltuk meg, hogy komplexan kezeljük a történetet, és csináljunk egy fogadóórát, ahol a KMB-s, a városrendész, a polgárőrség, sőt, nem utolsó sorban a terület képviselője, a kettes körzet önkormányzati képviselője is jelen lesz. Eljönnek a városlakók, elmondják a problémáikat, mi jegyzetelünk, továbbítjuk a illetékes hatóságnak, szakhatóságnak, ha szükség van rá, és ott megkapja helyben az eligazítást, úgymond, hogy milyen irányban indulhat el a problémájával, mert mindent nem lehet ott helyszínen kezelni, de mégis segítséget tudunk nyújtani abban, hogy hol tudja rendezni, ha mi nem tudunk segíteni.
Helyszínének hol fogják ezt tartani?
Gyöngyös, Fuvaros utca 1, ez a polgárőr bázisnak a telephelye, és minden hónap első kedjén, ahogy beszéltünk róla.
Hogyan segítheti ez egyáltalán a polgárőrök munkáját, a lakosság bevonását, hogyan tudják ezt működtetni? Mert hogy gondolom, hogy nem rövid távon gondolkodunk, így van?
Így van.
Tehát nem azt jelenti, hogy most lefut vagy 7 ilyen fogadóra, aztán vége.
Hosszú távon gondolkodunk, rendszerességre törekszünk. Gyakorlatilag ez egy híd, vagy egy kapocs lehet a lakosság és a polgárőrség, a rendőrség, a rendészet között. Összegyűjtjük a területen lévő problémákat, és továbbítani tudjuk az illetékeseknek. Tehát a bizalom a legfontosabb. Tehát ahogy megkeresnek minket telefonon, személyesen megállítanak az utcán, közlik, hogy milyen problémát észletek. Itt nagyon sokrétű a dolog. Itt az illegális szemétlerakás, az égetések, aztán a kóborebek. Nagyon sok irányból kapunk jelzést, hogy hova tud fordulni, mit tud tenni, ki tud ebben neki segíteni. Van, aki ugye már járni alig tud, nagyon kevés, előregedett a lakosság jelentős része. És ők azok az emberek, akiknek segítségre van szükségük. És ezt a hidat próbáljuk mi közelebb hozni, hogy át tudjanak jutni, és meg tudják oldani a mi segítségünk által akár a problémát, mert ugye nem kell neki bemenni a hivatalba, nem kell kérelmet írni, hanem ott helyben, ugye ott lesz a KMB, és ő, ami a rendőrség részéről felvilágosítást tud adni, azt helyben megteszi, majd a városrendész, nagyon jó a kapcsolatunk mind a három szervezettel, bármi problémánk van, azonnal a segítségünkre vannak.
A A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara 2025. november 14-én és 15-én rendezi meg a második Miskolci Gyógynövény Konferenciát. A rendezvényre mindenkit várnak, aki érdeklődik a gyógynövények, a természetes gyógymódok és az egészségmegőrzés iránt. A tavalyi első alkalommal megtartott konferencia nagy sikert aratott, és számos értékes előadást hallhattak a résztvevők. A program idén is a gyógynövénykutatás legújabb eredményeire és a hagyományos terápiákat kiegészítő módszerekre helyezi a hangsúlyt. A szervezők célja, hogy a konferencia hosszú távon országos és nemzetközi szakmai fórummá váljon. A részletekről Pászk Norbert, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának intézeti tanszékvezetője adott tájékoztatást.
Nagyon nehéz összehívni a különböző szakembereket, a gyógynövényekkel foglalkozó szakembereket az országban, illetve nagyon nehéz volt egyáltalán felvenni velük a kapcsolatot. És ez volt az egyik oka, ami elindította a gyógynövény konferenciának a megszervezését, hogy egy olyan szakmai fórumot hozzunk létre itt a Miskolci Egyetem szervezésében, ahol ugye az ország különböző részéről, illetve határon túlról is érkezhetnek a szakemberek, és átadhatják a tudásukat akár egymásnak a különböző kutatásaikkal, oktatási anyagaikkal kapcsolatban, illetve ugye az érdeklődő hallgatóságnak is, hiszen nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a konferencia iránt. Ez abból is látszik, hogy tavaly, illetve az idei évben is körülbelül 3 nap alatt betelt a jelentkezési létszám, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan le kellett zárnunk a jelentkezéseket, de nagyon-nagyon jó látni, hogy ekkor érdeklődés van, és ugye az országból mindenhonnan érkeznek mind az előadók, akár Pécsről, Debrecenből, Miskolcról, helyből is lesznek, érkeznek Kárpátaljáról is majd egyébként előadók, illetve a hallgatóság szempontjából is nagyon-nagyon vegyes az érdeklődés, mármint olyan szempontból, hogy mindenhonnan érkeznek szintén, és minden területről érkeznek. Ugye a jelentkezéskor bekérjük azt is, hogy honnan érkeznek, milyen beosztásból vagy éppen munkahelyből, és nagyon jó látni, hogy akár nem csak gyógyszerészek, orvosok jelentkeznek, természetgyógyászok, hanem olyan érdeklődők is, akik egyébként akár közgazdászok, pedagógusok, de érdekli őket a gyógynövények használata, illetve ismerete, és emiatt ellátogatnak ugye a rendezvényünkre. Rengeteg érdekes előadással készülünk az érdeklődők számára. Ugye 5 szekcióban körülbelül 20 előadást hallgathatnak meg majd az érdeklődők. Lesz 2 plenáris előadás is. Egy professzorról fog majd elkezdni. Máté Ákos professzorról majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, illetve a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke, Ciabusz Zoltán fog majd elkezdni plenáris előadással. Nagyon-nagyon érdekes előadások lesznek. A szekció előadásokban pedig 5 szekcióban hallgathatják meg majd az érdeklődők az előadásokat. Lesznek szekció előadások többek között a gyógynövények termesztéséről, gyűjtéséről, feldolgozásáról, felhasználásáról, egyéb gyógynövényekhez kötődő szakterületekről, illetve a gyógynövény turizmus és gyógynövény pedagógiának a területéről is. Idén már igyekeztünk még inkább kibővíteni az előadóknak a körét, még több előadót, illetve más területekről is igyekeztünk a gyógynövényekhez kötődően meghívni az előadókat, és hát szeretnénk ezt majd még tovább bővíteni nyilván. A tavalyi első konferencia nagyon-nagyon sikeres volt, jó sokáig tartott egyébként, tehát egy olyan délután 5 óráig tartott reggel 9-től. Ugye nem is tudtunk ott azért annyira sok előadót meghívni, ezért jött az ötlet, hogy ugye idén 2 naposra szervezzük, aztán lehet, hogy ez még fog a későbbiekben még több napra is majd bővülni, hogyha még több előadó fog majd jelentkezni a konferenciára. Maga a konferencia az, ugye ahogy említettem, a 2 plenáris előadással kezdődik, illetve nagyon-nagyon sok neves szakember mellett még olyan személyek is fognak majd elérkezni ugye a konferenciánkra, mint például Novák Irén helyettes államtitkár asszony, aki megnyitja majd a konferenciánkat, illetve professzor dr. Horváth Zita rektorasszony is fog majd érkezni a megnyitóra a konferenciára, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyien ellátogatnak majd, mind érdeklődők, mind pedig szakemberek és minden területről az érdeklődők. A konferenciához kötődően ugye nagyon sok gyógynövényes irányba történő fejlesztés történt egyébként a Miskolci Egyetemen és az egészségtudományi karon. Ezeket szeretnénk majd a konferencia keretében akár már jövőre bemutatni majd a résztvevőknek is, ugye akár az egyetemnek az új gyógynövénykertjét, vagy pedig ugye a gyógynövény tanácsadó szakhoz kötődő rengeteg hallgatót, akik sikeresen mondjuk elhelyezkedtek már azóta a képzés elvégzése után. Maga a képzés egyébként most már a 2. évfolyamnál tart, és érkeznek be a jelentkezések ma a 3. évfolyamra, úgyhogy oda is szeretettel várjuk az érdeklődőket, ez ugye februártól fog majd megint indulni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésének határozatával 2025-ben a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének adományozta a vármegye önkormányzatának alkotói díját. A díjátadásra a vármegye önkormányzata dísztermében került sor. Az Egyesület 1997 óta fogja össze a térség népművészeit, kézműveseit. A tagok Kisgyőrtől Sátoraljóújhelyig arra szövetkeztek, hogy összegyűjtsék, felélesszék, megújítsák a vidék hagyományos kézműves kultúráját. Munkájukról Dériné Érsek Ágnes, az Egyesület elnöke számolt be.
Éppen most számoltam, hogy a 13. évet csinálom, vagyis már 14. helyesebben. Én és az Egyesület pedig 97-ben alakult, tehát már mindjárt 30 évesek leszünk. Az Egyesületünk most 68 tagot számlál, hát zömmel idősek vannak, de most örömmel tapasztaljuk, hogy jönnek fiatalok is, gyerekek is bizonyos rendezvényekre, családokkal együtt jelennek meg, iskolák is jönnek, és olyan fiatalok, akik nem alkotók, tehát inasok, és hogy ezt szeretnék csinálni, azt szeretnék csinálni, és ők egyesületi tagok szeretnének lenni. Hát nem azt mondom, hogy 10-es, meg 20-as, meg 30-as létszámban jönnek, hanem ha már 2 megjelenik, azért már akkor már nagyon boldogok vagyunk. Annyi rendezvényt bonyolítunk le, mint egy kisebb művelődési ház, és akkor a látogatottságunk, mint egy kisebb művelődési háznak. Tehát közösségi programjaink vannak, tudásátadás, hímzésben, fafaragásban, mízes kalácskészítésben, és hogy forgalmasak vagyunk. 2022-ben a szellemi kulturális örökség része lett az úri hímzés, és hát eddig is nagyon sokat dolgoztunk érte, de napjainkban is, és az elkövetkezendőkben is tervezzük. Amiről rendszeresen számot adhatunk, az a évente nyáron megrendezett alkotótáborunk, ahol 6 nap alatt alap és haladó szinten készíthetik az úri hímzést a résztvevők, és hát Miskolcon a jezsuita gimnáziumban már, hát most nem tudom biztosan, hogy 3. vagy 4. éve, de órakeretekben tanítja egy kolléganőm, egyesületi társunk, hímzőművészünk az úri hímzést, és hát van még egy másik iskola, aki nem a mi egyesületünktől tanítja, hanem a Fügedi Máta Népművészeti Egyesületnek a tagja, és a Református Általános Iskolában. És hát aki a Református Általános Iskolában tanítja, nálunk is megfordult, tehát tőlünk is tanulta az úri hímzést. És szombaton is volt egy rendezvény, Inas Kerestetik címmel, és hát a Fügedi Máta Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza képviseletében, illetve szervezésében, a Hagyományok Háza hálózat programja keretén belül a Barkó Népművészeti Egyesület szervezésében és a Fügedi szervezésében valósították meg ezt az Inas Kerestetik programot, ahol a megye valamennyi egyesülete, kézműves egyesülete részt vett. Így mi is. Mindig arra vagyunk a legbüszkébbek, amit legutoljára kapunk. Most még nem aludt ki bennünk az a jó érzés, hogy ott voltunk a megyeházán, és hát részt vehettek az egyesületből alkotók, és hát nagyon szeretettel fogadtak bennünket az ott lévők, és hogy nagyon sokan gratuláltak, nem csak nekem, aki átvette a díjat, hanem azoknak a mestereknek, akik ott voltak, és mindenkitől megkérdezték, hogy milyen mesterséget folytat, és hogy mindenkinek külön gratuláltak. Olyan jó érzés volt látni az alkotótársakat, hogy bizony könnybe lábadt ettől az elismeréstől és ettől a szeretettől a szemünk.
Kedves Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.